Megint Kaliforniába, azon belül Los Angeles külvárosába, Pasadena-ba hívjuk Önöket. A mostanra talán ismerős nevű Caltech, azaz California Institute of Technology gyönyörű kampuszába. A kaliforniai műszaki főiskolát nálunk műszaki egyetemnek hívnák, de ez ennél sokkal több, hiszen a világon talán a legtöbb Nobel-díjassal büszkélkedhet. Ahogy a kezdetekkor, most is nagyon sok magyar dolgozik itt. Egymást követő három évben tanított itt Einstein, akinek kelet-európai gyökereiről sok újat tudhatunk meg, Diana Kormos Buchwaldtól, az Einstein Összkiadás magyar származású főszerkesztőjétől.
It's a pleasure.
Öröm számomra, hogy magyar nézőkhöz szólhatok, mivel ez visszavisz gyerekkoromba, lévén, hogy félig magyar vagyok. Apám ágán az egész család a volt osztrák-magyar monarchiából való. Nagyapám és két fiú testvére mind a bánát különféle részeiről származtak. A magyar részről, abból a részből, ami most szerb, a vajdaságból, és ami 1919 után Románia része lett.
After 1919.
Úgy nőttem fel, hogy magyar szót is hallottam otthon. Nagyanyám mindig magyarra fordította a szót, ha nem akarta, hogy mi gyerekek megértsük.
The little child should not understand.
Nicht vor dem Kind.
Nicht vor dem Kind.
De mindez megszűnt, amint nagyanyám meghalt. És sajnos, ami keveset tudtam, azt is elfelejtettem. Így hát sajnálom, hogy nem tudok magyarul szólni. Nemrég tavaly jártam Budapesten. De ellátogattam 1979-ben is. És tapasztaltam, milyen jelentős változás ment végbe. A fő élményem azonban, ami vissza is visz Einstein korába, az volt, hogy Budapest vitathatatlanul egy nagy birodalom második fővárosa volt. Azt a világot nehéz ma már elképzelni, annyira különbözik napjainktól. Ebbe a világba lépett be a fiatal Einstein, amikor 1909-ben Prágában kapott professzori állást. Ez a világ adta barátnőjét, jegyesét, majd feleségét, Milevát.
The young Einstein who had a girlfriend, fiancé, wife, who came very much from that part of the world.
Mileva szerb édesapja magyar államhivatalnok volt. Családja Újvidék mellett élt, ahová Einstein is ellátogatott.
Carefully enough about the kinds of science that were done in Eastern and Southeastern Europe.
A tudománytörténészek gyakran megfeledkeznek róla, hogy milyen fontos szerepet játszott Kelet- és Dél-Kelet-Európa a tudományban. Pedig a modern tudomány és matematika története megmutatta, hogy mennyi tehetséges ember került ki onnét. Köztük Mileva is. Most Einstein összegyűjtött műveinek 10. kötetén dolgozunk. Épp a múlt héten került a kezünkbe egy újság, benne egy hirdetés és felhívás arra, hogy ne engedjék Bécsbe a Kelet-Európából a pogromok elől menekülő zsidókat. Ez már nem a régi, sok nemzetiségű, toleráns monarchia volt. Annak az első világháborúval vége. Bizonyos szempontból minden nagyhatalom összeomlott. Az angol birodalom elvesztette gyarmatainak jelentős részét. Az orosz forradalom elsöpörte a cárt, és az osztrák-magyar monarchia sok független államra hullott szét. Az a világ, amelyet Einstein fiatal korában ismert, darabjaira szakadt. Ha jobban megfigyeljük, az összes barátja rengeteget utazott Közép- és Kelet-Európában. Ezek a barátok mind mély politikai és magánéleti válságban vannak, mint például Friedrich Adler is. Einstein nem volt aktív politikus, inkább csak megfigyelő, bíráló. De amikor fontos dologban kérték ki a véleményét, mindig igent mondott. Amint híre növekedett, úgy nőtt felelősségtudata is, hogy a jó ügyért kiálljon. A fordulópont Einstein ismertségében 1919. májusában következik be. Expedíciók indulnak útnak Angliából Dél-Amerikába, illetve Afrikába, hogy megfigyeljék a teljes napfogyatkozást.
Két expedíciót indított a Brit Királyi Csillagászati Társaság, hogy megfigyeljék, elhajlítja a nap gravitációs erőtere a nap mellett elhaladó fénysugarat, ahogy azt Einstein megjósolt a relativitás elméletében. Erre teljes napfogyatkozáskor nyílik jó alkalom, mert akkor a nap nem homályosítja el a közelében ragyogó csillagokat. Ha elhajlik a fénysugár, akkor a csillagok kissé távolabb látszanak a naptól, mint amikor ugyanazon csillagokat éjjel figyelik meg. Az egyik expedíciót a felhős idő gátolta meg a megfigyelésben, de a másiknak sikerült megfigyelnie a csillagok eltolódását, pont az elmélet jósolta mértékben.
Amint a brit csillagászok hazatértek Angliába, és 1919 őszén bejelentették, hogy az expedíció sikerrel járt, Einstein egyszerre híres emberré vált. De ezzel meg is nőtt a felelőssége, hogy az iránta érdeklődők igényeit kielégítse. Az érdeklődők nagy része a fiatalságból került ki. Úgy látom, hogy inkább a fiatalokat, az ismeretleneket, az Európa széléről érkezőket segítette, mint a helyi tehetségeket. Ez figyelemre méltó. Ez nem jelenti azt, hogy nem szerette híres, jól ismert emberek társaságát. Szívesen forgolódott Berlin szalonjaiban, de sohasem érezzük, hogy meghunyászkodott volna a rang vagy a tekintély előtt. Ez a büszkeség már fiatal korára, kamasz korára is jellemző volt. Fontosnak tartotta, hogy népszerűsítse eredményeit. Azt akarta, hogy a fiatalokat érdekelje, amin dolgozik. Tanítani akarta, amit csinál, így már korán előadásokat tartott a relativitásról, nem hagyta, hogy ezt mások tegyék. A háború alatt könyvet is írt a relativitásról, népszerű könyvet. Szorgalmasan levelezett fiatalokkal, érdeklődő filozófusokkal, mérnökökkel. 1920-ban körutakat tett szerte Európában, hogy előadjon, és találkozzék az emberekkel. És abban az évben írta első cikkeit angol nyelvű újságoknak, így például a Londoni Times-nak. Nem várta karbatett kézzel, hogy majd csak eldől magától, megismerik és elismerik-e a kutatók az elméletét. Maga is tevékenyen részt vett a relativitás megismertetésében. Régóta tudjuk, hogy a Caltech egyszer valamikor állandó állást ajánlott Einsteinnek, de amikor bevándorolt Amerikába, ő nem a Caltech-et választotta, hanem a Princetoni Felsőbb Kutatások Intézetét. Ez az ajánlat a 30-as évek elején hangzott el, amikor a Caltech rektora, Robert Millikan, meghívta Pasadena-ba vendégkutatónak, és Einstein el is fogadta a meghívást a téli szemeszterekre.
Mind Einstein, mind felesége Elsa élvezte Pasadena-t. 1930 és 33 között minden évben ide látogattak. Az első alkalommal alig maradt szabad idejük, annyi társadalmi eseményre voltak hivatalosak. Az ünneplés már San Diego-ban megkezdődött, amikor hajójuk a Panama csatornán át megérkezett. Újságírók hada állandó megfigyelés alatt tartotta azt a pasadénai házat, amelyben laktak. Ennek köszönhetően szinte minden lépésükről tudunk. A következő látogatások azonban már nyugodtabb légkörben zajlottak, és ez kedvezett a tudományos eszmecserének is.
Nem csak azért jött a Caltech-re, mert hallotta, milyen kellemes itt a tél, hanem mert azokban az időkben a Caltech, a csillagászat és az asztrofizika egyik fellegvára volt a világon. Hozzátartozott az Egyesült Államok legnagyobb csillagvizsgálója, akkor a világ legnagyobb távcsöve, a Mount Wilsonon.
A Pasadena fölötti Mount Wilson távol van a nagyvárosi fényektől, levegője tiszta és égboltja szinte állandóan felhőtlen. Ideális hely csillagászati megfigyelésre. A hegyre George Hale csillagász építette az első naptávcsövet, amely magas vasállványra szerelt tükrével veri a napfényét az állvány lábánál elhelyezett műszerekre. Néhány év múlva megépítették a 1,5 méteres, 60 hüvelykes, majd 1917-ben a 2,5 méteres, 100 hüvelykes tükrös távcsövet. Ez utóbbi volt a világ legnagyobb ilyen távcsöve 1949-ig. A hatalmas tükröt külön ecélra épített elektromos teherautó vitte föl az 1740 méter magas csúcsra, miután a fölfelé kígyózó keskeny turistautat kiszélesítették. Azóta kényelmesebb, autóval is járható műutat építettek a csillagvizsgálóig. Persze Einstein is gyakori vendég volt itt. Ez volt az a távcső, amellyel Hubble 1923-24-ben felfedezte, hogy az égbolton látható ködök valójában épp olyan tejútrendszerek, mint a miénk. Vagyis a világegyetem nem csupán a mi tejútrendszerünkből áll, mint addig hitték, hanem sok-sok ilyen rendszerből. Azt is megfigyelte, hogy ezek a rendszerek mind távolodnak tőlünk, azaz a világegyetem nem változatlan, hanem tágul. Hubble törvénye leírja, hogy minél nagyobb a távolság két galaxis között, annál nagyobb a relatív távolodási sebesség közöttük. Ez a felfedezés vezetett később az ősrobbanás elméletének kidolgozásához. 1917-ben Einstein azt találta az általános relativitás elméletben, hogy az univerzum vagy tágul, vagy összehúzódik, de nem lehet nyugalomban. Képtelen volt hinni viszont saját számításaiban, ezért bevezetett egyenleteibe egy úgynevezett kozmológiai állandót, hogy kikerülje ezt a problémát. Amikor meghallotta Hubble felfedezését, azt mondta, az egyenletek megváltoztatása volt életem legnagyobb melléfogása.
Einstein boldogan jegyezte be naplójába. Ma az orvosom megengedte, hogy felmenjek a Mount Wilsonra. Fel is ment a csillagvizsgáló igazgatójával, és a híres Edwin Hubble-lal, akiről napjaink űrtávcsöve kapta a nevét. Belenézhetett a 60 hüvelykes, majd a 100 hüvelykes távcsőbe, amellyel Hubble felfedezte, hogy táguló világegyetemben élünk, nem statikusban. Ez kihívás volt Einsteinnek. Az ő elképzelése szerint a világegyetemnek statikusnak kellett lennie. Ezért vezette be a gravitációs tér egyenleteibe az úgynevezett kozmológiai állandót. Hubble megállapítása mégsem jelentett kegyelemdöfést az általános relativitás elméletnek, mert a Caltech egyik fizikusa, Richard Tolman, be tudta építeni az elméletbe a világegyetem tágulását. Ezt később Einstein el is fogadta. Akkoriban sok híresség megfordult vendégként a Caltechen. Köztük Einstein régi csillagász ismerőse és a relativitás elmélet nagy híve, a holland Willem de Sitter. Az egyik látogatás után hazafelé menet, nem a hajót választották, hanem a vasutat. Chicagóba menet megálltak a Grand Canyonnál, és a déli szállónál lekapták Einsteinéket Hopi indiánok társaságában. A képet aztán széles körben terjesztették, hozzátéve, hogy az indiánoktól a nagy relatív nevet kapta, ami angolul egyszers mind nagy rokont is jelent. Azóta kiderült, hogy az egész csak a szálló tulajdonosának turisztikai reklámfogása volt. A jól ismert képen nem látszik, de az eredetén igenis ott áll a tulajdonos is. Azok pedig, akik nálam jobban ismerik az indián műveltséget, állítják, hogy az indiánok sem hopik. Az egész egy jelmezes show, hogy a képet propagandafüzet borítójára tehessék.
Történetesen egyik látogatásukkor mutatta be Charlie Chaplin Nagyvárosi fények című filmjét. A két híresség megjelenése a szokottnál is nagyobb tömeget vonzott, és Einstein ezelőtt értetlenül állt. Miért ünneplik őt az emberek? Chaplin tudta. Engem azért ünnepelnek, mert értik, amit csinálok. Önt pedig azért, mert nem értik. Pasadénába is hegedűvel érkezett, ugyanis bárhová ment a világon, hegedűjét sosem hagyta otthon. Hegedű játékáról megoszlott a vélemény. Volt, aki tökéletesnek tartotta, volt, aki pontosnak, de lélektelennek. Milyen is lehetett volna, magától tanult hegedülni és zongorázni is. Kedvence Mozart volt, de szerette a barokk zenét is. Bachról azt tartotta, hallgasd, szeresd, tiszteld, és fogd be a kereplődet.
Ő volt az első híres tudós, a híresség mai értelmében. Ő volt az első, akit fölkapott a rádió, a film, a sajtó, a képeslapok. Ő az első tudós a tömegkommunikáció világában. Az új médiákkal való kapcsolata azonban kétirányú. Ő is felhasználta őket a maga céljaira. Az 1919-1920-as évek eseményeinek vizsgálatából, ezekkel az évekkel foglalkozunk most itt az Einstein projektnél, világos, hogy az újságok címoldaláról ismerte fel a nagy közönség az általános relativitás elmélet jelentőségét. Azt, hogy Newton elmélete nem helyes, hogy téridőben élünk, hogy a téridőnek szerkezete van, azaz gyűrődött, hogy a nehézségi erő nem valóságos erő, ahogyan Newton gondolta, hanem a téridő szerkezetének sajátossága. Ez valami teljesen új volt. forradalmi. Valami, amin mindenkinek el kellett gondolkoznia. És amikor egy különös elmélet mögül fényképek, festmények, interjúk, látogatások, nyilvános szereplések révén kilépett a megteremtője, ez fokozta a közérdeklődést. Talán mondhatjuk a lelkesedést. Einstein karizmatikus egyéniség volt. Melegség, humor, életkedv árad belőle. Ez felfrissülésként hatott az oly sok szenvedéssel járó első világháború végén.
Művész kalapjával, lobogó üstökével, nagy ragyogó szemével mindenre hasonlított, csak a jellegzetes német professzorra nem. És amikor Bermudára gyűrt fehér nadrágjában vagy tréningruhájában vitorlázni indult, vagy éppen egy szűk kaliforniai udvaron körbe-körbe kerékpározott, akkor vált nyilvánvalóvá, hogy ez a zseni valójában egy nagy gyerek.
Én úgy látom tehát, hogy három tényező összejátszása tette őt a tudomány jelképévé. Az a gyökeres változás, amit elmélete hozott a fizikában, a meglehetősen szokatlan német, zsidó, tudós, pacifista személyiség, végül a sajtó. Ez indokolja, miért használta föl őt oly sok intézmény, oly sok kormány a maga érdekében. És miért tudott ő maga vállalkozni rá, hogy a két világháború és következményei által egymásnak ugrasztott tudósok nemzetközi összebékítésén dolgozhasson. Első amerikai látogatásakor 1921-ben pecsételődött meg a sorsa. Akkor találkozott először a sajtóval. Akkor tűrte először riadtan, majd szórakozva az újságírók rohamát. Amikor aztán 10 év múlva Pasadénába jön, minden áldott nap az újságok címlapján szerepel. Ha elmegyünk a Caltech levéltárába és felütjük azt az újságkivágás gyűjteményt, amely az itteni látogatásáról szóló minden hírt tartalmaz, akkor napról napra követhetjük, mit csinált, mit evett, kivel találkozott, miről adott elő minden áldott nap. Érdekes tény, hogy Európában még ma is tisztelik a híres tudósokat, egyetemi tanárokat, egyéb értelmiségieket. Befolyásuk van a kormányokra, tanácsadók lehetnek, hallgatnak a szavukra, meginterjúvolják őket, és így tovább. Az Egyesült Államokban ez már másképp van. A 20. század első felében ugyan még nagy volt a tekintélyük. Elnökök kérték tanácsukat, például az oktatás alapelveinek reformjában. De napjainkra ez megváltozott. Nincs tudós az Egyesült Államokban, aki a tudomány olyan jelképévé válhatott volna, mint Einstein. Vagy talán már Európában is ez a helyzet?
Újra nyár, újra tengerpart, újra a plázs.
Elmész a francba!
Folytatódik a barátnők története, amely ezután sem lesz egyhangú.
Nem bolond vagyok, csak szerelmes.
Tetszel testestől lelkest.
Szerelmek és csalódások.
Egy barátnőt elárulni az komoly dolog.
Öröm és bánat.
Túl leszel rajta, más férfi is van.
Szerelmek Saint-Tropez-ban.
A barátság.
A francia sorozat az M2.
Mindent ellenőrizni akar? Nem bízik a fiatalokban?
Te operálsz, én asszisztálok.
Egyedül még soha nem csináltam ilyesmit.
A múltkor is kettest kapott, amikor veled tanult.
Én inkább kimegyek, veszek egyetek csak
nyugodt. Ha a kórházok hibás feljelentést teszek.
Nézd meg azokat a motoros srácokat, akik nálunk fekszenek.
Az agyam megy.
Ha velem laknál egy idő után, biztos én is az agyadra mennék.
Mindenki tévedhet, Mark.
Egy sebész nem.
Nyisd ki a szemed.
Egy nő, aki orvosként és asszonyként is mindig megállja a helyét. Nő fehérben. A főszerepben Sandrine Bonner. Szombaton este az M2 műsorán.
Kedves nézőink, önök az eddigi adásainkat jól fogadták, ezért január 7-én ismét prémium vasárnap. Ebben a műsorban olyan lement programokat válogatok össze, amikről úgy gondolom, hogy kár lenne, ha önök nem látták volna. Úgyhogy, ha most tehetik, nézzék meg.
Barbárok vagyunk. Mi van egyéb Magyarországon?
Egy esztendőre áldudvari földes urat csinálunk belőle.
Keles ajándék lehet egy ekkora láda.
A fülem!
Az Isten áldja meg azt az ifülemre! Helyettem húzta meg arra!
A cimborák a bohócaim voltak, és én velük bohóckodtam. És nem maradt már semmi, csak a nagy vagyon és az üresség.